Karácsonyi meglepetés. Viola rég halott. Sok képét őrzöm. Sokszor csal meg az Alkonyi utcán az árny meg a fény játéka. Ütemes, apró kopogást érzékelek. Holott teljes a csend. Csak képzelem, hogy ő lohol mögöttem, körmei csattognak, vagy hallom kurta, meleg lihegését. De visszatér a képe bizonyos vasárnapokon is, mikor a tárt nyári ablakon a párkányra ültetett uborkás üvegek mögül kiszáll a húsleves illata, meg valami süteményé. Senki olyan áhítattal nem tudott konyhára figyelni, lesni, mi formálódik a nyersanyagból, mint ő, akit a tűzhely közeléből nem lehetett eltávolítani, de nem is akart voltaképpen senki, mert Viola főzés idején ájtatos volt és fegyelmezett, mindig valami különleges falatra várt. Volt a vágyódásának egy sajátságos hangja, olyasforma, mintha sóhajtana. Akárki állt a tűzhely előtt erre a bánatos jelzésre, mindig dobott neki valamit. Gyakran sodorja vissza ezt a sóhaját is az emlékezés. Emerencnek legtöbbször az az arca néz felém az időből, amikor egyszer minden indulat nélküli hangon megkérdezte, nem untam-e még meg, hogy állandóan körötte ajánlkozom, és csak nézek rá ábrándosan, mintha megkérte volna a kezemet. Mit óhajtok tulajdonképpen? Barátkozni vele? Vagy becézni őt, mint egy rokont? Magának más fogalmai vannak mindenről, mint nekem. Magát megtanították ezer mindenre, mégse veszi észre, amire figyelnie kellene. Nem látja, hogy rám hiába villog, nekem senki se kell, aki nem tökéletesen az enyém. Maga mindenkit berakna egy dobozba, aztán mikor ki kell, azt veszi elő. Ez itt a barátnőm, ez az unokatestvérem, ez az öreg keresztanyám, ez a szerelmem, ez az orvosom, ez a préselt virág Rodosz szigetéről, na, hagyjon engem békén. Ha egyszer nem leszek, majd nézzen ki olykor a temetőbe, az elég. Ha nem vállaltam azt az embert barátnak, mert férjnek óhajtottam, maga se játssza itt nekem azt, hogy maga az én meg nem született gyermekem. Én ajánlottam valamit, maga elfogadta. Ahhoz, hogy megkapja azt a pár holmit, joga van, mert elvoltunk egymással, ha néha ránk is jött a veszekedés. Majd kap valamit, nem is akármit, ha nem leszek, ez legyen elég, és az se feledje, hogy beengedtem oda, ahova senkit. Ennél többet nem tudok felajánlani, mert bennem több nincsen. Mit kívánna még? Főzök, mosok, takarítok, felneveltem magának Violát. Nem vagyok én sem a halott anyja, sem a dajkája, sem a kispajtása. Hagyjon engem békében. Voltak éppen igaza volt, csak nem esett jól mégsem. Annyi szívességet, amennyit kért, hogy holta után feloszlassam az állatkertjét, megtettem volna bárkinek. Szívből reméltem, mire erre sor kerülne, apad vagy teljesen feloszlik a menazséria. Csak nem lesz olyan őrült, hogy újabb állatokat fogadjon be. Ez a 9 is iszonyú. Igazán nem volt könnyű, csak éppen nem változtathattam rajta. Tudomásul kellett vennem kapcsolatunkat, ő szabályozza, s a termosztát, amit beállít, takarékos és racionális. Diplomata házas párokkal érintkeztünk ilyen udvariasan, rokonszenvet kapva és sugározva, s minden találkozás előtt elismételtük a külügyi szolgálat íratlan paragrafusát. Az érzelmeket féken kell tartani, a diplomatákat 3 évenként máshova rendelik, nem engedhetik meg maguknak, hogy a helybelivel életre szóló kapcsolatot alakítsanak ki. Mi is mértékkel adagoljuk a szimpátiát, de még itt vannak, élvezzük a jelenlétüket, hiszen olyan jó a társaságukban lenni. A diplomata törvényt csak mi 3-an vállaltuk, a 4. családtag Viola nem. Volt, hogy dühében megharapta az öregasszonyt, s kapott miatta olyan ütést a lapáttal, hogy eltört a bordája. Viola üvöltve tűrte, hogy az orvos ellássa, az öregasszony tartotta, míg kezelték, s közben magyarázott neki, úgy kell neked, falubikája, nekem ne magyarázd, hogy itt a párzás ideje, ne bőgj, gyalázatos, csak azt kaptad, amit megérdemeltél. Na, nyisd ki azt a ronda szád! A villogó bátor fogak közt már el is tűnt a jutalom sütemény. Emerenc állta a kikötést, hogy aki őt szereti, annak ő legyen az élete főszereplője. Ezt az általa fontosnak tartott személyek közül egyedül a kutya érezte természetesnek, és vállalta akkor is, mikor éppen belemart. Legharmonikusabban egyébként mindig akkor éltünk, ha baj volt nálunk, abban meg nem szűkölködtünk. Valaki kettőnk közül mindig leesett a lábáról, ezekben a semmi tekintetben nem egészséges esztendőkben, vagy testünk nem tudott ellenállni valami támadásnak, vagy az idegrendszerünk közvetítette, nem korrekt fegyverekkel folyik a játék ellenünk. Válságos időben Emerenc valóban érzékelhető módon mindkettőnkhöz hozzánk tartozott. Elformátlanodott ujjai megkönnyebbülést, gyógyulást hoztak. Nem volt annál üdvösségesebb, mint amikor nagy betegség után végigmosdatott vagy gyúrt bennünket, s meghintett valami Grossman Évike küldte illatos hintőporral. A férjem meg is fogalmazta egyszer, nekünk folyton haldokolnunk kellene, vagy alámerülni feneketlen vízbe, hogy kihúzhasson. Emerenc akkor volna nyugodt és elégedett. De ha egyszer igazi tartós sikerünk vagy viszonylagos biztonságunk lenne az életben, elvesztené az érdeklődését. Mihelyt nem segíthet, nem érzi a létjogosultságát. Megszokhatatlan élmény volt, hogy holott, sosem olvasott, mindig eljutottak hozzá az összes baljós irodalmi hírek, amelyek olykor fenekestül felforgatták az életünket. Ilyenkor mindig jelezte, tud az ügyről, és megnyugtatott, ő a maga részéről közölte az utcán mindenkivel, aki számít, ha az illető magától nem vette volna észre, hogy megint mozognak az összeesküvők, s a személyes körébe tartozóktól szolidaritási nyilatkozatokat követelt, ellenségeink elítélését. Ahogy az évek szálltak, így és ilyenné csontosodott a kapcsolatunk. Emerenc addig a határig tartozott hozzánk, ameddig ő megengedte. Engem is változatlanul kint fogadott az előtérben, akár más idegent, és soha többé nem engedett be a lakásába. Egyéb szokásain se változtatott. Vállalt munkáit mind ellátta továbbra is, s bár láthatólag nem végezte már olyan frissen, a hóseprést se hagyta abba. Néha megpróbáltam kitalálni, mennyi lehet a reális vagyona. Most gyanakodtam, Józsi öcsém fia az összegyűjtendő familiának immár egy öröklakásos társasházat is építethet a kripta mellé. Emerenc differenciáltan jutalmazott bennünket. Az alezredest nagyra becsülte. Viola megkapta a szívét. A férjem kifogástalan munkáját, ő még méltányolta is, hogy Emerenc visszafogott magatartása megfelelő korlátok között tartja vidéki, barátkozó hajlamomat. Engem élete egy eljövendő, döntő percének végrehajtandó feladatával bízott meg, s az igényt hagyta rám, ne gép lengesse a műben a gajakat, technika, hanem valódi szenvedély. Ez sok volt. Emerenc legfontosabb adománya. Mégis kevésnek éreztem. Mást is kívántam. Szerettem volna például néha átölelni, mint anyámat valamikor, elmondani neki olyan dolgokat, mint senki másnak. Olyasmit, amit anyám sem az eszével vagy a műveltségével értett meg, hanem szeretete szenzorai közvetítették. De úgy mindenestől már nem kellettem neki. Legalábbis azt hittem, nem kellek. Rég nyoma se volt már se neki, se valamikori otthonának, mikor egyszer az ezermesterné a nyakamba borult. Látta a karomon a lemetszett kerti virágot, tudta, indulok a temetőbe. Maga volt neki a szeme fénye, a lánya, mondta az ezermesterné. Kérdezzem meg bárkit a környéken, úgy hívta magát, a lány. Mit gondol, kiről beszélt unos untal, amikor pihenni mégiscsak leült szegény? Magáról. De maga csak azt látta, hogy elcsalta meg, eltiltotta a kutyát, azt már nem vette észre, hogy magának meg ő lett Violává. Nagyjából 20 évig kísérte az életünket. Ez idő alatt számtalanszor töltöttünk heteket, hónapokat külföldön. Ő látta el a házat, kezelt postát, telefont, ami pénz jött, átvette. Violát nem vitte át magához egyetlen órára sem, hiába visított. Ne legyen lakatlan a lakásunk a távol létünkben. Mikor egy frankfurti könyvhét után hazajöttünk, hoztunk neki egy kis televíziót. Bár réges-rég megszoktuk, hogy nem adhatunk semmit se neki, úgy képzeltük, az akkor nálunk még nem kapható tárgy a világot viszi be tiltott városába, s annyira unikum még az országban, hogy kizárólagosságra törekvő érzelmi világa csak másképp reagál ezúttal, mint máskor. Csak neki lesz az utcában parányi képernyőjű készüléke. Ünnepre jöttünk meg. Karácsony volt megint, mint mikor Violát megtaláltuk. Akkoriban még nem sugárzott a televízió annyi egyértelműen vallásos műsort, inkább népi játékokat közvetített. Irhába bújt, kucsmás gyerekek kántáltak akkor is, viszont vacsora utánra volt egy szép, szentimentális, második világháború alatt készült film. Elképzeltük, hogy örül most Emerenc, aki már feltálalta a vacsoránkat, de nemigen igazolta vissza, hogy boldog, csak nézett rám titokzatos, komoly szemével, mint aki, ha akarna, mondhatna valamit éppen, de nem teszi. Teljes eufóriában éltem. Valóban elfogadta az ajándékot. Megköszönte, boldog ünnepeket kívánt. Elment. Szép karácsony volt abban az évben, mint a gyermekkorombeli lakkos levelező lapokon óriási puha hópelyhek keringtek odakint. Világéletemben a tél volt a legkedvesebb évszakom. Elbűvölve, eltelve a karácsony és az otthonom hangulatával álltam az ablak mögött. Néztem ki, és ünnepi gondolataim között ott volt Emerenc is, a büszke tévé tulajdonos, aki most ül a szobájában és ünnepel. Azt hiszem, minden, ami később történt, amiatt következett be, ami azon az estén lezajlott. Mintha az ég visszadobta volna az arcunkba az ajándékot. Vagy mintha Emerenc istene, akit ugyan mindig megsértett és megtagadott, de aki minden lépésénél ott állt és figyelt mögötte, mozdult, és még egy utolsó lehetőséget adott volna a számomra. Hát, ha látnék is, ne csak néznék. Az utcai lámpa fölött álltunk az ablaknál, amelynek még a legvadabb hóviharban is bezúgott a fénye. Bámultuk a telet a pelyhek táncában, s egyszer csak beúszott az utcaképbe Emerenc. Sepert. Kendője, válla, háta vastag hólepel alatt fehér lett. Sepert karácsony szent estéjén, mert nem maradhat takarítatlanul a járda. A vér az arcomba szaladt, olyan volt Emerenc fentről, mint az Ózban a szalmaember. Édes jó Krisztusom, aki most születtél. Micsoda ajándékot hoztam én ennek az öregasszonynak. Hát hányszor ülhet ez otthon nyugalomban, mikor reggeltől reggelig ráncigálják a tennivalói. Azért nézett ránk hát olyan sebzett, különös tekintettel. Emerenc, ha nem szőtték volna érzelmi világát érzékenyebb és finomabb szálakból, mint az enyémet, át se veszi a gépet, vagy megkérdezi, elsöpörjük-e hát helyette legalább időnként a havat, vagy vállalunk mosókonyha ügyeletet, mert mire ő végre leereszkedhetik a laverszitre, Budapest már nem sugároz műsort. Nem mertünk szólni egymáshoz sem. A férjem ugyanarra jött rá, mint én. Már kinézni is szégyeltünk, hátat fordítottunk Emerenc seprűjének. Viola megkaparta az erkélyajtót, ki akart menni, de nem engedtem. Senki se tett megjegyzést. Minek? Itt nem beszélni, tenni kellett volna valamit, de mi visszamentünk a magunk televíziójához. És ma sem tudom megbocsátani magamnak, hogy eljutottam ugyan a felismerésig, mi volna a dolgom, de megálltam a gondolatnál. Filozofálni mindig tudtam. Beismerni se szégyeltem, ha hibáztam. Éppen csak az az egyetlen nem jutott eszembe, hogy hozzá viszonyítva én még mindig fiatal vagyok, erős. Mégsem mentem le havat seperni, nem küldtem be a szobába, nézze ő a műsort, holott elbírtam volna a seprőt. Eleget táncoltam vele vidéken. Én tartottam tisztán a ház elejét lánykoromban. Nem mentem le. Dehogy mentem. Karácsony volt. Én is szeretem változatosságképpen a sóst és keserűt kedvelő innyemen olykor az édest, a szép, szerelmes, bús filmet, annyi egzisztencialista és groteszk alkotás után.